Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Az aktuális mai műsorában, és szeretettel köszöntöm a mikrofon túlvégén mai vendégünket, Frajna András plébános atyát Kerepesváros plébánosát. Ma Pió atya égi születésnapját ünnepeljük, és természetesen mi más lehetne a téma, mint hogy az ő életén, szentségén keresztül gondolkodjunk arról, hogy nekünk magunknak is hol van a helyünk Isten tervében, mit jelent számunkra a szentség, az életszentség fogalma, egyáltalán, hogy ez valami nagyon távoli dolog, ami tőlünk távol esik, vagy pedig éppen, hogy a mindennapjaink közelségében kellene, hogy mindezt a kérdést szemléljük. Ha Pió atya személyét, életét megnézzük, akkor azt lehet mondani, hogy két szempontból egy különleges helyet foglal el a szentek sorában. Egyik az, hogy legalábbis akik élemedettebb korúak már, ugye nekik talán a szentség inkább azokat a nagy középkori szenteket jelentette, akiket az egyház ugye nagyon régóta tisztel, ugye a nagy magyar szentek, Szent István, Szent László, Szent Erzsébet, Árpádházi Szent Margit, akik nagy szentek voltak, de valahogy ugye az idő messzességéből tekintettünk vissza évszázadokon keresztül rájuk. Míg Pió atya ugye itt van közel, hiszen 1968-ban hunyt el, ugye már készülhettek róla filmfelvételek, fényképfelvételek, kicsit olyan testközeli szentnek találhatjuk, mint mondjuk a régebbi korok nagy szentjeit. Ami egyben ugye azt is jelzi, hogy lehet a 20. században is, meg hozzáteszem a 21. században is szentnek lenni. Ugye a másik különlegessége pedig ugye az, hogy ő olyan természet fölötti kegyelmeket kapott az Úristentől, ugye, hogy a lélek mélyre láthatott, olyan dolgokat is tudott, amit emberileg nem tudhatott volna, illetőleg ugye megkapta a stigmákat, ugye Krisztusorunk szent sebeit, amely ugye a megjelölésnek egy nagyon-nagyon különleges formája, de talán éppen ebben rejlik egy sajátos veszély, hogy ezekre a kétségkívül nagyon különleges kegyelmi jelekre figyelünk, holott talán nem ez a lényeg egy szent ember életében. Ezek különleges jelek, de a lényeg mégsem ez. Vagy azért azt szeretném tőled kérdezni, atya, hogy hogyan viszonyunk helyesen a szentekhez, az ő működésükhöz, illetőleg azokhoz a különleges kegyelmi adományokhoz, amelyeket ők kaptak.
Szent Pió atya éppen azért egy kicsit különleges számunkra, mert ő szerzetes, elkötelezett, egész életét elkötelezte Krisztusnak. A ferences szerzetes a szeretet szolgálatára kötelezi el magát, és hát mi a hétköznapi életben nem egészen ezt az életformát éljük. Pedig igenis mindannyiunkat, nem csupán csak a szerzeteseket, mindannyiunkat meghívott az Isten erre a szentségre. Hogyha a Szentírás szavait idézem, akkor ez így szól, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Na most persze ez a szentség, amelyiket mi nagyon távolinak gondolunk, ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk mindenben, netán bűntelenek vagyunk teljes értelemben, hanem igenis gyarló emberek, esendő emberek vagyunk, és ez a Szentírásban szereplő sok-sok nyugodtan mondhatjuk, hogy szentnek az életéből világosan látszik. Egy kicsit azt is érezhetjük, hogy a Szentírásban igaz történeteket találunk, és minden kendőzés, minden idealizálás nélkül látjuk az emberségüket is a szenteknek, Szent Péternek, vagy akár más apostolnak is. Tehát a szentség mindenképpen Istentől van, illetve azt is jelenti, hogy minél jobban hasonlítsunk tudatosan az Istenhez, az ő jóságához, szeretetéhez, irgalmához. Hát természetesen csak emberi módon, annyira, amennyire tőlünk telik, de ott teljes erőből. Mert ezek nagyon fontos törekvések, és tulajdonképpen ez inkább az életünknek az irányát jelentené, hogy mi is szeretnénk még közelebb jutni Istenhez, mint ahogy a szentek, mert a szenteknek az élete, az élő példája számunkra nagyon-nagyon lényeges út, amelyiken mi is járhatunk. Igaz, nem minden szent élete lehet számunkra olyan példakép, amelyiket követni tudunk. Pió atya élete pont abban nagyon-nagyon fontos példa, hogy ő az elmélyedésben, az elkötelezettségben igyekezett a tökéletességre. És ez, mint látjuk, abban is megnyilvánult, hogy ő különleges adományokat kapott éppen ezen a területen. Például azt, hogy ami ugye nem az ő saját tudománya, nem az ő saját adottsága volt, hanem Isten ajándéka, hogy belelátott a lelkekbe. Hiszen a gyóntatásai igen sok esetben mutatják azt, hogy megdöbbentett embereket azzal, hogy az ő életüket, az életüknek az eseményeit fölidézte, de javító szándékkal. Nem azért, hogy elítélje őket, hanem hogy jó útra vezesse. Úgy gondolom, hogy a szentek tisztelete akkor lesz igazán számunkra értékes, hogyha azt látjuk, hogy bennük az emberi természet és az emberi valóság is ott van, nem pedig csupán csak azt nézzük, hogy az ő nagyságuk abban van, hogy csodákat tettek, vagy csodálatos módon adták magukat Istennek. Erre mindannyian meg vagyunk hívva, mindannyian törekednünk kell, mindannyiunknak törekedni kell.
Talán úgy is meg lehetne fogalmazni ezt a szenté válást, vagy életszentségre törekvést, hogy ebben benne van az is, hogy a szentek azért lettek szentek, mert ugye ezt a hívást felismerték, elfogadták, és aztán ehhez az Istennel való járásban, Istennek való élésben aztán kiteljesedett az életük. De az élet másik oldal az, hogy az Isten szentétette őket annak ellenére, amilyenek ők voltak. Tehát sok évvel ezelőtt pont egy ferences atya hívta fel a figyelmemet arra, hogy óvatosan olvassam a szentek életét, mert néha fönnáll a veszély, hogy pont az idealizált kép elérése miatt esetleg egy egyoldalú képet mutatnak a szentről, és esetleg az árnyoldalait, vagy ezeket az emberi gyengeségeket pedig nem mutatják be, vagy azt hiszik, hogy ez összeférhetetlen valakinek a szentségével. És hát ilyenkor nekem az első gondolatom, és ezt megint csak azért mondom, hogy magamat és a kedves hallgatókat is, nemhogy elvegyem a kedvüket az életszerencséről, hogy éppen egyenesen bátorítsam őket arra, hogy az emberi gyengeségek azok nem azt jelentik, hogy akkor mi nem lehetünk szentek, és az csak valamilyen nagyon, nagyon különleges, valami teljesen másik világban élő szent embereknek való, az maga Szent Ágoston példája. Ugye ő az élet első felében, hát amit csak lehetett, ugye elrontott. Mert ugye a hivatását nem hivatástudatból, hanem ugye gőgös hiú büszkeségből gyakorolta. Tehát őt az ügyfelek nem annyira érdekelték. A tündöklés volt azért, hogy ő milyen nagy ügyvéd, és őt hogy, mai szóval, hogy sztárolják. Őt ez hajtotta legalábbis kezdetben. Ugye az édesanyja, aki hát a rossz útra tért fia miatt ugye könnyek között kitartóan imádkozott, a saját anyját kiröhögte azért, hogy érte imádkozik, és kigúnyolta. Ugye a vallomása maga írja le, hogy a végén oda jutottam, hogy saját magamtól undorodtam, de az ágyasságtól nem tudtam megszabadulni. Tehát, hogy egyáltalán nem ugye olyan tündöklő életszentségben járt ő végig az élet útját, hanem megjárta a gögrök mélységeit mindenféle tekintetben. És ugye pont ez az Isten csodája, hogy egy olyan emberből, aki tényleg az élet minden területén tévútra csúszott, hát hogy bizony, ha együttműködik az isteni kegyelemmel, bizony őből is lehet szent és püspök és egyháztanító. Tehát igazándiból én azt gondolom, hogy annál jobbat teszünk magunknak, minél közelebb engedjük a szentek életét, meg az életüknek a tanulságait magunkhoz. És nem úgy kezeljük őket, mint egy ilyen külön kasztot, akik valami teljesen másik vagonban utaznak az élet vonatán, hanem hogy itt ülnek mellettünk, és hát ugyanolyan emberek, mint mi, csak olyan emberek, akik hajlandóak voltak együttműködni az isteni kegyelemmel, és aztán az életnek azon a területén, ahova őket az Úristen állította, ott aztán derekesen helytáltak. És hogy valóban a mennyire nem a szó szoros értelmében vett tökéletességet jelenti a szentség. Tegnap a autóvezetés közben, hogy a Mária Rádiót hallgattam, egy Verbita szerzetes atya hozta föl példának az ő rendalapítójukat, Szent Arnoldot. Ő egyszer megkérdezte egy rendtársát, hogy mondja meg róla őszintén a véleményét. Hát a másik megmondta, erre ez az Arnold úgy megsértődött, hogy fél évig nem szólt a rendtársához. Ugye helyes ez? Nyilván nem. Egy emberi gyengeségből fakadó hiúság. És mégis szent lett. Tehát ha úgy tetszik, a hibáinkkal együtt leszünk szentek, és nem úgy, hogy szó szerint minden hibánk eltűnik. Vagy úgy is lehetne fogalmazni, hogy a hibáink ellenére mégis tudunk az Úristennel úgy együtt járni a magunk sajátos körülményei között, hogy mégis elérhetjük ennek a életszentségnek a magaslatait. Mielőtt még Pivatya életére vetnénk még egy-két konkrét pillantást, azért megkérdeznének arról, atya, hogy ha már elfogadjuk azt a gondolatot, hogy bizony mi magunk is arra vagyunk meghívva, hogy szentek legyünk, mi az, amit mi a magunk körülményei között azért tehetünk, hiszen rögtön lehet hozni a kifogásokat, hogy én nem tudok rendet alapítani, nem vagyok befolyásos politikus, nincs pénzem, nincs hatalmam, én egy egyszerű kis ember vagyok, mit tehetek én azért, hogy szent legyek?
Ez az isteni hívás, amelyikről beszéltél, ez nem annyit jelent, hogy kihív minket a világból, kihív abból az életformából, amelyikben éppen vagyunk, akár szakmai, akár családi szempontból. Van egy meghatározott, már kialakult életformánk, de itt is az isteni hívás, ez nem azt jelenti, hogy valami égi szózatot kapunk, és akkor nekünk azt át kell mindent alakítanunk az életünkbe, és azután azt kell követni. Remeteségbe kell vonulni, vagy bármi más életformát, új életformát kell választanunk. Hogy a hallgatók egy kicsit ebben a kérdésben magukénak érezhessék mindannyian ezt a hívást, erre szeretném azt az egyszerű szót használni, hogy a lelkiismeret. Hát mindannyiunk számára a lelkiismeretben adott az az isteni hívás, az az isteni szó, és ezt sokszor gyakran érezhetjük, feltűnő módon természetesen inkább akkor, amikor valamit elrontottunk. Akkor jelentkezik a szent a lelkünkben ez a lelkiismereti szó, a Szentléleknek a szava. De ha valami jót tettünk, akkor is, hát persze érzésnek is gondolhatjuk, de mégis ez az isteni jel, az isteni üzenet számunkra. Csak hogy itt megint egy nagyon fontos dologról kell beszélni, hogy ez nem úgy van egészen, hogy hát mindjárt azonnal megértettük, hogy igen, erről van szó. Ezt meg kell tanulni. Hallani kell ezt a belső hangot. Már gyermekkorban ennek jó lenne a kialakítani azt a módját, ahogy, és újra hallgatni erre. Hát nagyon jó gyakorlatok, ugye a lelkiismeret vizsgálatok. Az lenne a jó, hogyha ezt naponta meg tudnánk tenni este, ha csak egy percet szánnánk rá, hogy mi történt napközben, mi volt az én életemnek a nem az eseményeket figyelni, hanem inkább azt, hogy hol volt az, ahol én az Istennek az útját követhettem, az ő hívását. A lelkiismeretem jelzi ezt, és hogyha én ezt visszaidézem, akkor föltűnő módon ott lesznek azok a lépések, amelyikben ezt persze eltelhet az életem úgy is, hogy csupán csak másra figyelek, és nem gondolok erre. De ezért kell tudatosan erre törekedni, mert ezek azok, amelyikek az élet szentséget bennünk nevelhetik, erősíthetik, kifejleszthetik. Ez az út mindenki számára adott út.
Ahogy a lelkiismeretről beszéltél, eszembe jutott egykori piarista tanáromnak a mondását. Ugye a kamasz ember az pont abban a fázisban van, hogy már a régi gyermekkori dolgokat leveti, de az új meg még csak most élelődik. Tehát jó esetben pont egy nagyon fogékony időszak, ugye? Rossz esetben pont akkor mehetnek, félresikolhatnak az élet alapjai, hogyha nem figyel erre, és ha elmegy egy más irányba is. Azt mondta nekünk ez az atya, hogy az a lelkiismeretedre akkor hallgathatsz, hogyha az jól karbantartott és helyesen ellenőrzött. Mert van téves lelkiismeret is. Például, hogyha valaki ugye azt mondja, hogy én elhagyhatom a házastársamat, mert a másik férfi vagy nő mellett én sokkal jobban érzem magam. Hát itt lehet, hogy ő azt érzi, hogy hát ebben nincs semmi kivetnivaló, ugye, de akkor itt most a lelkiismeret tévesen ítél. Mert valójában ugye ő a hűségre van meghívva, akkor is, amikor jól érzi magát, meg akkor is, amikor rosszul. Ugye? És Pió atya életpéldája nekem azért is ilyen szempontból imponáló, mert ugye mindig azt kereste, hogy mi van az Úr tetszésére, és nem konokul a maga feje után akart menni, és ugye erre legyen szabad az életéből egy ilyen konkrét példát merít, ami pont, ha úgy tetszik, kicsit ugye megtöretésnek is fölfogható, mert miközben már ugye úgy híre ment az ő tevékenységének, hogy messze földről zarándokoltak hozzá, és sorszámokat kellett a gyónoknak osztani, hogy ugye valamikor eljuthassanak hozzá. Ugye először át akarták helyezni egy másik kolostorba, hogy elvigyék így a világ szemelő, illetőleg azt a túlzott, szinte már fanatikus ragaszkodást így próbálják ugye lecsendesíteni. És aztán az érdekes különben elgondolkodtató, hogy, hogy az atya védelmében ugye egyes hívek oda jutottak, hogy furkós botokkal meg lőfegyverekkel felszerelkezve álltak ellen annak, hogy a rendi előjárók meg a Szent Officium döntése értelmében ugye az atya átmenjen a másik kolostorba. Tehát elgondolkodtató, hogy mennyire ugye helyes az a cél, ami az ilyen eszközöket kell igénybe venni, mondjuk akkor én azt a vatikáni embert fejbevágom egy furkós bottal, ha el akarja vinni az én gyóntató atyámat. Szóval megint el lehet gondolkodni, hogy ugye a jó cél az akkor jó, hogyha cél, az eszközök, amik hozzáveznek, azok is jók. És hát végül is ebben az űrzavaros helyzetben aztán ugye a Szentszék döntése ugye az az volt, hogy az atya San Giovanni Rotondóban marad, de le kell mondani a kolostorban viselt lelki atyai gyóntatói tisztéről, addigi lelki vezetője Páter Benedetto helyett más pátert jelölnek ki számára. Megtiltják, hogy a hozzáérkező levelekre válaszoljon, temploma nyilvánosság előtt nem visészhet, szentmiséit a kolostor házi kápolnájában idegenek teljes kizárással mutathatja be, sem férfiakat, sem nőket nem gyóntathat. És mindez tartott 10, azaz 10 esztendeig. És nagyon érdekes a Pió atyának a reakciója. 1923-ban, amikor a kolostor főnöke ugyan fájdalmas szívvel, de kihirdette előtte a Szent Officium erre vonatkozó dekrétumát, tehát az eltiltást a nyilvános működéstől, szemét az égre emelte, és csak ennyit mondott, legyen meg az Isten akarata. Azért választottam ezt a részt, mert katolikusok között járván kelvén sokszor az érzésem, hogy minthogyha ezt az engedelmesség erejéről megfeledkeztünk volna, vagy minthogyha ez olyan idejét múlt, letűnt kor romjának tartanánk, és hogy ma sok katolikus is úgy van, hogy hát én nagyon jól tudom a dolgokat, én megyek a magam feje után, majd én eldöntöm. De helyes hozzáállása. Mit tanít az egyház az engedelmességről? Hogyan hangoljuk össze a kétségkívül meglévő szabad akaratot, meg a döntés szabadságát azzal, hogy mi katolikusok, mi nem azt vállaljuk, hogy a magunk feje után megyünk, hanem arra figyelünk, hogy mit vár tőlünk az Úristen. És ez többek között testet ölt abban is, hogy az élet különféle kérdéseiről mi az egyház tanítása. Tehát hogy váltsuk apró pénzre mi a magunk életében azt a fajta engedelmességet, amire Pió atya is példát adott.
Visszatérve a lelki ismeret jelentkezésére, természetesen a lelki ismeret Isten szava, de erre nagyon fontos, hogy hozzáigazítsuk az isteni törvényekhez. Azok nem változnak. A mi emberi törvényeink, akár a parlamentben, akár más közösségekben hozott törvényeink, újra és újra tökéletesítésre szorulnak. Sőt, bebizonyosodik róluk olykor, hogy nem hasznosak, ártalmasak. Isteni törvények azonban állandóak. Na most az biztos, hogy ez az a lelkiismereti jelzés, ez az első időtől kezdve nagyon helyes, csak mi azután, amikor az emberi szabadságunkat akarjuk használni, és a mai korban ez szinte jellemző, hogy nem is annyira szabadossak és szabadság pártiak vagyunk, hanem inkább öntörvényűek, és ez a nagyon nagy veszedelem, mert akkor Isten törvényei elé helyezzük a magunk akaratát, a magunk elgondolását. Amikor pedig egyházi törvények, Pió atya ezt tényleg példásan mutatja az ő élete, hogy amikor egyházi szabályok, törvények születnek, akkor azok Istennek az akaratát tükrözik. Tehát ezek nem idegen...
Akkor is, ha nem értjük, vagy nem tudjuk, hogy ez miért van.
Nagyon is, mert pontosan itt kellene igazán elgondolkozni azon, itt kellene megállnunk, és nem folytatva, hanem egy mint ahogy Pió atya is, Valószínűleg ő önként is vállalta volna ezt a hallgatást, ezt a szilenciumot, de nyilván nem akarta megsérteni azokat, akik hozzáfordultak, segíteni akart nekik. Csak hát itt megint egy olyan hatalmas feladat ez, hiszen mindenki maga gondolhatja, hogy hány emberrel lehet aktív kapcsolatot tartani. Csak néhánnyal. Pió atyához pedig ezrek és ezrek járultak, és szerették volna a tanácsát, szerették volna a lelki vezetését megkapni. Lehetetlen volt, és ezt az egyház is belátta, hogy az egyházi vezetés is, hogy ez nem csak kimeríti a Pió atya erőit, és az isteni feladatnak is valamiképpen ez nem a javára fog válni, hanem inkább mindenki a maga javára akarja fordítani ezt. Tehát azért megy hozzá. Hát magam is tudok olyan példát, amikor hát sajnos éppen azért ment valaki oda, mert az ő édesapja haldoklott, és szerette volna, hogy Pió atya kieszközölje, hogy még életben maradjon.
Igen.
Ezek földi célok, Isten útjai, nem a mi útjaink. Ezt a Szentírásban is nagyon világosan kapjuk ezt az üzenetet. Ezért kell nekünk is többet gondolkozni, és nem csupán csak a magunk terveit szövögetni, mert azok földi tervek. Isten útja, a szentség útja, az pontosan ezen az ő útmutatásán, a lelkiismeret szaván keresztül nagyon-nagyon szépen megvalósítható, és ez mindenki számára adott. Ehhez nem kell szerzetes életet élni, nem kell elvonulni a világtól remeteségbe, ezt mindenki megteheti.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmüket, és Frajna András kerepesi Vévanas atya nevében is búcsúzik a műsorvezető Hók Gyula. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.